Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna ma délutáni vendégét, Hancig Józsefet, a Rákóczi Szövetség elnökét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A témánk pedig a szövetség múlt évi tevékenysége, az idei tervek, és ennek kapcsán a határon túli, elsősorban a felvidéki magyarság helyzete. Ezzel kapcsolatban várjuk tehát hallgatóink kérdéseit is a következő percekben. Ha valaki ellátogat a Rákóczi Szövetség honlapjára, akkor a tevékenység két fő irányát olvashatja. Egyfelől a határon túli magyarság segítése identitás tudatának megőrzésében és elsősorban az anyanyelvi oktatás támogatása révén, a második pedig második Rákóczi Ferenc fejedelem emlékének, kultuszának ápolása. Vannak-e ebben a kétirányú tevékenységben, vagy két tevékenységi körben érintkezési pontok vagy átfedések, azon túl, hogy ugye Kassa egy, mint felvidéki város, egy történelmi helyszín is Rákóczi Ferenc kultuszának ápolása tekintetében?
Hát azt lehet mondani, hogy a Rákóczi kultusz az az egész Kárpát-medencei magyarságnak az ügye, hiszen Rákóczi mindenütt ismert, és hogyha nem is járt mindenütt egyforma sűrűséggel, de érdekességként megemlítem, hogy az első Rákóczi szobor annak idején még a 20. század első évtizedében Zomborban, délvidéken került felállításra. Természetesen leginkább a Rákóczi kultusznak a jogosultsága az előzmények, a történelmi előzmények alapján Magyarországon kívül a Kárpátalján van, és a felvidéken, és azt tudom mondani, hogy mind a két régióban, de Erdélyben is, hiszen Rákóczi erdélyi fejedelem is volt, nagyon sok program zajlik részben a Rákóczi Szövetség közműködésével is.
Ha a felvidéknél maradunk, akkor Kassa azért mindenképpen
Kassa,
egy központi
helyszín, és nagy örömmel tudom mondani, hogy ugye itt 100 éve történt Rákóczi újratemetése, nagyszabás ünnepség zajlott múlt év október végén Kassán, ahol a Rákóczi is kivette a részét, és egy nagyszabású ifjúsági találkozóval járult hozzá az a programhoz, amit ott a helyiek rendeztek, és a középiskolai szervezeteink közül több mint 20 szervezet képviseltette magát, úgyhogy úgy érzem, hogy nagyon sikeres volt, amit az is mutat például, hogy többek között ott voltak az ózdi középiskolák diákjai is, és annyira megtetszett nekik mindaz, amit ott tapasztaltak, hogy rá egy hétre szóltak nekünk, hogy ők szeretnék a József Attila gimnáziumban Ózdon megalakítani a Rákóczi Szövetség iskolai csoportját, ami meg is történt.
Ezekről a programokról és rendezvényekről majd remélem, hogy lesz időnk, hogy részletesebben is beszéljünk, de talán most elsőként a legfőbb célról, a szlovákiai magyar szülők megnyeréséről, arról, hogy magyar iskolába irassák a gyermekeik. Mondhatjuk talán, hogy ez most az egyik legfontosabb célkitűzés, vagy a legfontosabb tevékenység. Erről készült is már egy összesítése a 2006-os beiratkozási program eredményeiről, de még mielőtt erről beszélnénk részletesebben, milyen most az iskolahálózat egyébként felvidéken, különösebb kényelmetlenség vagy hosszabb utazás nélkül eljuthatnak azok a magyar kisdiákok az iskolákba?
A felvidéken a magyar iskolahálózat a háborút követő első évek nyomorúsága után szép fokozatosan kiépült, és azt kell, hogy mondjam, hogy a közelmúltig elég jó helyzet alakult, tehát természetesen voltak mindig is olyan kis települések, ahol éppen a települések méretei folytán magyar iskolát nem lehetett fenntartani, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy mintegy 300 általános iskola szolgálta ki, és szolgálja ki részben még ma is a magyar családokat. Az, hogy most az utóbbi időben problémák vannak, az részben összefügg a demográfiai helyzettel is, tehát az, hogy sajnos ott is kevesebb gyermek születik, és kevesebb iskolaköteles gyermek lesz, de másrészt azzal is összefügg, ez az egyik fő rugója, hogy a magyar családoknak egy jelentős hányada különböző megfontolásokból nem magyar iskolába adta, vagy adja gyermekét, ami megítélésünk szerint és a tapasztalat szerint is az asszimilációnak az egyik legsúlyosabb és legfontosabb tényezője.
Olvastam egy önkészült interjúban, azt nyilatkozta, hogy még olyan településeken is, ahol a lakosság 70-80% a magyar, való közelharcot kell vívni, így fogalmazott, ha jól idézem, közelharcot kell vívni a családokkal, hogy a gyerekeket magyar iskolába irassák, mert mert félnek a hátrányoktól. Milyen természetű hátrányok lehetnek ezek?
Ezek a hátrányok részben ténylegesek, részben és elsősorban elképzeltek. Igazából itt valahol a háború utáni szörnyűségekből fakadóan és azok nyomaként zsigerekben hordozott félelmekről van szó, tehát én úgy érzem, hogy ma már igazából nem hátrányos, hanem a jövő szempontjából előnyös, hogyha egy gyermek magyar iskolába jár, hiszen a két ország Európai Uniós csatlakozása folytán olyan új dimenziót kap az együttműködés, a munkáról a kitágulása, csak egy példát mondok, ha már mintegy 25 ezer munkavállaló naponként jár át a határ, megszűnő határ egyik oldalán a másik oldalára, a továbbtanulási lehetőségek is sokkal inkább kibővültek, tehát én azt gondolom, hogy itt egy elsőben egy intenzívebb felvilágosító munkára van szükség, és természetesen...
A nyelvi hátrány nem adódhat abban.
A nyelvi hátrány nem adódhat, természetesen vannak törekvések arra, most például ez a mostani kormány, ugye az államnyelv megerősítése érdekében akar bizonyos lépéseket tenni, de az én megítélésem szerint alapvető változtatást nem tudnak elérni. A nyelvtörvény ugyan nem tekinthető korszerűnek, de mégis azért teret ad a törvény is a magyar nyelv használatának a magyarok által lakott területeken. Tehát itt elsőben egy felvilágosító munkára van szükség.
A felvilágosító munka mellett azért van konkrét segítségnyújtás is, ha jól tudom, hiszen van egy beiratkozási támogatás, illetve tanszercsomagban, vagy tanszercsomaggal is segítik a magyar diákokat.
Igen, hát itt tulajdonképpen vissza kell egy pillanatra nyúlni. A 2001-ben a parlament által elsöprő többséggel elfogadott kedvezménytörvényhez, amely érzékeltette azt, hogy az anyaország a magyar nyelvi oktatásban látja az egyik legfontosabb biztosítékát, zálogát a nemzeti közösségek megmaradásának, és ezért minden magyar iskolába, sőt magyar óvodába és iskolába járó gyermek számára egy évi oktatásnevelési támogatást irányzott elő, amelyik egész a középiskola befejezéséig tart. Tehát tulajdonképpen ez a kiinduló pont, és ez a oktatásnevelési támogatás a Kárpát-medence legtöbb országában a kisebb zökkenőkkel is, de jelenleg is érvényesül, és a családok ezzel támogatáshoz hozzájutnak. A Szlovákiában sajnos egy magyar-szlovák államközi szerződés értelmében ez a támogatás nem juthat el közvetlenül a családokhoz.
És egy másik... a magyar-szlovák alapködés értelmében, amely a közvetlen támogatást megtiltja.
Így van, gyakorlatilag ennek az alapszerződésnek az alapján ez a támogatási összeg egy központi alapítványhoz folyik be, és onnan évről évre változó pályázati feltételek mellett, de azzal a feltétellel, hogy a családok nem juthatnak hozzá ez a támogatáshoz, történik ennek a bonyolítása. Na most azért, hogy mi ennek a ellentmondásosságára ráirányítsuk a figyelmét, és hogy valahogy visszahozzuk ezt a közvetlen támogatási rendszert legalább a beiratkozó évfolyamok részére, indítottunk el 2 évvel ezelőtt egy olyan társadalmi akciót, hogy a magyar civil társadalom segítségét kérve minden beiratkozó gyermek számára egy szerény, de mégis megérezhető anyagi támogatást adunk ezzel a 10 000 forintos támogatással, amellett a tanszercsomagot is megkapják a gyermekek, a beiratkozó gyermekek. Most ennek a 2 évnek a mérlegét készítettük el, és ennek alapján, miután az eredményeket pozitívnak látjuk, próbáljuk ezt az akciót továbbvinni, sőt, ha lehet kiszélesíteni.
Erről a mérlegről beszélgetünk majd a hírek után, most rövid hírek következnek, utána itt folytatjuk a beszélgetést.